Magához tért, zúgott a feje. Nem érzett fájdalmat, csak az az illúziója volt, mintha egy hordó volna a nyakán, amelyből 10 000 bezárt méh szeretnek kirepülni. Virratt. Megkopogtatta a fejét a tarkója körül, kissé dagadt volt, és sajgott az érintése. A mindenségét alaposan kupán vágták. Visszament a táborba. Szóval a kísértet mentette meg. És a kávéfőző útján, persze, a kávéfőző hallotta, hogy ellopták az ingét, tudta, hogy eltűnt a kígyó, és valószínűleg sejtette az összefüggést. Ezért nyomban leöntötte őt a büdös pálinkával. Hogy egy ilyen sivatagban mi minden lehetséges? Az ember az életével játszik, és ha legalább elveszítené. De ne hagyj Isten! Szóval, a kísértetnek szimpatikus volt. Kár, hogy nem hisz neki, pedig milyen szívesen odaadta volna azt az ízléstelen barok vacakot. Egy krokodilfejnek mintázott óra, pláné kattintható födéllel, amilyet ma már csak nyugalmazott, tűzoltó, csővezetők hordanak, mellényébe fűzött rézlánccal, de hát ellopták. Az ördög tudja, kinek kell. Trrra, trrra. Sorakozó. Hoplá, gyerünk csak a többiek közé, hogy legyen alibi. Ilyenkor szoktak az ő puskájával ölni. De most kivételesen nem történt ehhez hasonló. Mindenki rohant a szakaszához, az emberek felsorakoztak, a motorok berregtek, a kocsik zörögtek, káromkodás, pufogás, vezényszavak. Aztán indulás. Troppauer beállt a sorba. Már kutya baja. Az oázisban végleg kipihente a sebesülést. Előre szólt Galamnak. Hol a fenébe kószáltál? Mindenfelé kerestelek már. Ez a kölyök, üzent, veled akar beszélni. A kórház kocsin van elég rossz bőrben. Sajnálom, hogy nem voltam itt. Szegény, amint lehet, hátra megyek. Hosszú fütty, és nagyon távolról egy éles hang. Indulás! Délután az 1 órás pihenés közben Galamb hátra ment a vörös keresztes kocsihoz. Halló, fiú, mi újság? Kiáltott a betegre. Sárgás, csontvázzá, fogyott arccal, tüzelő szemekkel feküdt ott a kölyök, és élénken mozgatta a fejét, amikor Galambot meglátta, mintha már türelmetlenül várná. Beszélni nem szabad, intette neki Arinkurd. Majd levelezünk, itt van ceruza és papír. Írjál, mint a Troppauer, csak megértsem. A beteg bólintott, elvette a blokkot és felírta. Én öltem meg Bretájt, az asszonyt és Koró kapitányt. Csak 2 voltunk a házban. Laporte és én, mielőtt a rendőrséget értesítettük, kényszerített, hogy vele együtt átkutassuk a szobát. A halott kapitány kezéből egy kis cédula hullott ki. Gyűlölöm Laportert. Az írás nyomban megsemmisítettem, ez állt rajta. Figyelnek bennünket, ha meg akarja majd tudni, hogy hány óra van, igazítsa be a napon a mutatókat. Éjfélkor pontos órája lesz, dr. Bretáj. Tudtam, hogy ezzel fontos nyomot semmisítek meg. Laporté kitanított, hogy mit mondjak a rendőröknek. Galamb elolvasta a cédulát. Öregem, az egész marhasságból nem sokat értek, de azt a Laportét szívesen megrugdosnám, kár, hogy nincs itt a légióban. A beteg ámultan nézett rá. Miután Galamb zsebre tette a papírt, egy másikat kapott elé, és izgatottan írt. Laporté itt szolgál velünk, az álneve Gavivu. Galom felugrott. Az ezred orvos áltott. Mi ez itt, kaszinó? Takarodjon azonnal! Galomb eliszkolt. Micsoda marhaságukat firkál itt a kölyök. De ez a Laporter csak ugyan itt van. Az nagyon megtanítja akkor őt boxolni. Bocsánat! Ahogy lelépett a szekérből, a gróf úrba ütközött. Nézd csak! Ez itt hallgatózott, csak nem ő a Laporte.
Mondja,
szólt rá nyersen a gróf úrra.
Nem álnéven él maga itt a katonák között? Mi?
De kérem.
Semmi kérem, vigyázzon magára. És ne ólálkodjon itt a kocsi körül, mert ha továbbra is bántja ezt a fiút, megjárhatja. Hogy hívják magát? Nem Laporternek, mi?
Szó sincs róla.
Na, hát szerencséje van. És ott hagyta.
A gróf sökét tekintettel nézett utána. A szanitéc jött elő oldalról.
Goromba, fráter, mondta a vörös.
Szóval?
Maga szerint nincs remény?
Kérdezte a szanitécet a gróf.
A doktor azt mondta, hogy ha még egy kicsit rázza a szekér, akkor meghal, mert vérömlése lesz.
Nincs semmi esélye, hogy meggyógyuljon?
Abszolút semmi, legyintett a vörös, és előhúzott egy darab kenyeret. Nagyot harapott belőle. Nyitva van egy ér, és nem záródhat be. Műtétet kellene csinálni, de itt nem lehet.
Köszönöm. Egy pénzdarabot adott a szanitécnek, és elgondolkodva tovább ment.
Galamb meg éppen leverte a bardáját, mikor jött az altiszt a szakaszhoz.
A portyázók között két tífuszos van, hirdette harsányon. Mindenki tisztogassa gondosan a ruháját, hogy féreg meg ruhatetű lehetőleg ne legyen rajta, mert az terjeszti ezt a nyavaját. A fehér neműt mosni kell. Karbolos vizet ad a szanitéc.
Fene egyen meg, gondolta Galamb.
Most nincs egy váltás inge. Ellopták a pimaszok.
Na mindegy, ezt ami rajta van, kimossa, amik pihennek. Elő a szappant.
Kibontotta a táskáját, amelyben a holmia volt. De alig nyúlt bele, nyomban meglepetten ejtette a földre, hogy mindene szétgurult. Ott volt az inge. A szép színes inge kissé gyűrötten, de ott volt a táskában.
Halló, ez aztán az öröm.
Na hát, igazán tisztességes orgyilkosok, mivel a viperának nincs rá szüksége, visszahozták a gyönyörű inget. Nagy örömmel bontotta ki. És ekkor következett a másik nagy meglepetés, az ingből a földre hullott valami koppanva. A karóra. A szép, krokodilusos karóra, amit a kísértet úgy kért, és amit elloptak. Itt van, benne volt, a megkerült ingben.
Csak éjfélkor indultak tovább.
Most már igen közel lehettek Ó Torihothoz. A menet oszlopban felbomlott a szokott rend. Lehetetlenség volt ilyen útszakaszon fegyelmezni az embereket. Gárdon kapitány, mint valami elvadult, viaszbáb, ült a lován, csak a pálinka tartotta benne a lelket. Nem volt képes ellátni a tisztét, Finlay hadnagy intézkedett helyette. A porban, melegben, hetek óta menetelő század embertelen feladatot végzett, és minden egyes katona utolsó erejét is elhasználta. Éjszaka a legénység szanaszét hevert egy táborban, amelynek semmiféle formációja sem volt, nem vették körül fallal, és aki akarta, az leverte a bardát, aki nem akarta, az csak úgy odahullott a földre, és nyomban álomba merült. Ez alatt elől egy acitelen lámpá fényénél Latouré őrmester szétteregette a térképet. A tisztek körülötte. Finlay nézte az irányt, a vörössel megtelt utat.
Lehet, hogy itt Agadir után, mikor megkerültük a Hammadát, eltértünk néhány fokkal a helyes délkeleti iránytól.
Nem valószínű, mon adjutant, mondta Latouré, mert akkor Bilbaóba kellett volna érkeznünk.
Nem messze tőlük a vörös szanitéc egy lámpát tartott, s az ezred orvos koffein injekcióval élezgette Gárdon kapitányt.
Kitartunk tovább délkelet irányban, zárta le a megbeszélést Finlay. Fél óránként adjanak jelt kék röppentyűvel, talán meglátnak bennünket valamerről.
Ezen a tengernyi néptelen földarabon valahol van egy apró helyőrség, mint a gombos tű alszalmak az alban. Ha nem bukkannak rá hamarosan, akkor végük. Hajnalodott. A szétterülő napfényénél a látóhatár legtávolabb széléig az örjítően egyforma, izzó, sárga, dombhullámok végtelenje fogta körül őket.
De meddig menjünk még? Lihegte Gárdon jóformán, alig tartva magát a nyerekben.
Finley a fogát szívta.
Azt hiszem, eltévedtünk.
Ezt megértette a kapitány. A rémülettől szinte leszédült a lóról.
Eltévedtek? A Szaharában?
Eh bien, c'est Jean, kiáltott egy rekett hang durván Latouréra.
Minek menjünk, mondják? Mondják már, hogy rompé! Rompé!
A mindenségét neki legalább dögöljünk meg békességben, hagyják lefeküdni az embert, vagy leülni.
Majd rácsózok még egy golyószórót, ostoba blő.
Estére megérkezünk.
Jól tudja, hogy eltévedtünk. Mondják meg becsületesen.
Maga se hiszi, amit mond. Az őrmester szitkozódva tovább ment. A déli hőségben nagy pihenőt tartottak. Este már nem akartak tovább menni. Finley és Bruce, hadnagy, az altisztekkel és a töredék engedelmeskedő csapattal félkaréjá fejlődtek, gépfegyvereket szegeztek a századra. Finley közéjük hajtotta a páncélkocsit, ő maga pisztolyal a kezében járt közöttük, ordított sorban mindegyikkel. Pokoli volt. A tisztek maguk is érezték, hogy ez nem lázadás, ez az idegek csődje. Az üllött karaván még egyszer megindult. Többször nem fog, ez bizonyos volt, sem gépfegyverrel, sem ágyúval ezt a csapatot lábra állítani már nem lehet, ha még egyszer megáll. A csüggedés mindig újra és újra lábra kapott, pedig még csak alkony volt, és a távoli ég aljáig nem látszott más, csak a Szahara. Ekkor valahol a sorok között halkan zizegni kezdett valami. Egy szájharmonika. Egyre vidámabban, egyre játékosabban szüremlettek elő a hangok, és a hülye Kréta, aki az elmebetegek közismert szívóságával jóformán szótlanul, de vigyorogva jött Orantól, váratlanul nagyot rikkantott. Ettől elnevették magukat néhányan. Az agyalágyult, felpiszkálva a tetszéstől, artikulátlanul énekelni kezdett a harmonika hangjára. Le sac ma fat toujours au dos. Bolond katonat nóta arról szól, hogy szavamra a zsák mindig a hátamon csak menni, menni és sohasem ölelni. Először csak röhögnek, de aztán a teherautó kormánya mellett az egyik sofőr rákezd énekelni. Ki tudna egy szájharmonikának ellenállni? Mire a rőt és ibolyaszínre puffat napot elnyelik a távoli dombhullámok, az egész század bolondul énekel, és a halálba menők utolsó hányaveti energiájával Le sac ma fat toujours au dos egy szájharmonika mózesi pálcájára melódia budjant a kimerült lelkek dermedt sziklájából. Később Galamb egy körömpiszkálóval hangszerelte a zenekart, mert a Szahara kissé árt ennek a kényes instrumentumnak. Finley tudta, hogy mit jelentett ez a harmonikázás. Talán az életüket. Oda ment Galaphoz, és megveregette a hátát. Jó volt a harmonikázás, pedig nem is vagyok igazán formában. Szerjőzt, jobban játszom. És már is rázendített a légió szerelmi dalára, L'amour m'a rendu fou, és mentek. Éjfél felé egyszer csak, feleletül a ki tudja hányadik rakétára, hosszú kék fénykígyó kúszott fel a távol, a sötét mennybolt közepéig. Aztán még egy.
harsogó, öröm üvöltésbe tört ki a század. Az emberek ujjongva ölelgették egymás, sapkáikat a levegőbe dobálták, egymás után lőttek a világító pisztollyal, és mindegyikre érkezett a távolból egy kék fénykígyó feleletül. Ó, Torírt, adja a jelzést! Messze voltak még az erőttől. Eddig nem tévesztették el az irányt. Az út volt ilyen lehetetlenül hosszú. Mikor Finlay hadnagy ismét odaért a sor mentén galambhoz, a katona kilépett eléje vigyáz állásba. Nos? Kérdezte Finlay. Jó katona vagy, kérhetsz valamit. Egy pajtásom nagy beteg, és szeretném mondjuk meglátogatni a kórház szekéren. Szegény úgyis egyedül van. Ezt honnan tudod? Már régen látom, hogy az orvos meg a szanitéc elől vannak a kapitány úrnál. Másnak meg nem szabad a szekérre szállni. Délóta nem volt, aki vizet adjon a szegénynek. Vagy a sebét bekösse. Eredj altiszt. Ez az ember engedélyt kapott rá, hogy a szekéren ápolhassa a barátját. Vegye be a napi parancsba. Ezzel lehetetlenné tette, hogy az orvos, akinek feljebb valója volt Finlay, lezavarja a szekérről Aringurt. Galamb boldogan indult el a kocsi felé. Elsősorban kedvelte a kölyköt, aztán pedig most már foglalkoztatta fantáziáját az ügy. Itt van például a nő, világos, hogy az is ugyanabban az ügyben septenkedik, amiért kölyökre rálőttek. Sőt, Troppauerre is rálőttek. Mi köze lehet az elszánt költőnek ehhez az ügyhöz? Nyilvánvaló, hogy néhány gyilkosság, egy katonai titok és sok alattomos ember rejtélyének kulcsa a kölyök. De most már nem lesz hanyag, felhágott a kerékágyra, és belépett a szekér ponyvájára. Visszahőkölt, és dermedten állt meg. A kölyök ott feküdt az ágyon, holtan. Megölték.